Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Otto Frey nem csak a neve, hanem egész munkássága alapján szabad építésznek mondható. A Pritzker-díjas mesterre emlékezünk Szilveszter Ádámmal. Újabb neres trükk, ezúttal a Kilián laktanya műemléki védettségét mellőzve építkezne ott valaki és bontana előtte. Zsupán András újságírótól tudjuk meg a részleteket. Bamhorn Lipót, a zsinogóga építő mester Páva utcai épületének történetét hallhatjuk Kelecsényi Kristóftól. Még egy történet, ami a zebráról szól, persze most ne a Klubrádióra, hanem a gyalog átkelőhely jelölésének históriájára gondoljanak, amiről Juhász Alíz mesél majd. Torma Tamás pedig a közeli Dél-Franciaországba utazott, ahol a Pont du Gard, vagyis a római kori akvadukt mellől jelentkezik. Újabb miniszoborral lepte meg Budát a gerilla szobrász Kodolkó Mihály, két medve, két mesehős és két, vagy netán három, politikai szimbólum. A részleteket Kozár Alexandra mondja. És egy hír, akik még nem látták, azoknak megjelent rádiónk YouTube csatornáján az Utcafront videós változata, Beszélő falak, ez a címe. Az első részben az Operaház mögött található Napóleon udvar nevezetű épületbe látogatunk, ahol sok-sok titkot mutat be Szuhai Barbara, blogger, városi sétavezető és Fűri Judit üvegművész. Városi tükör. A Pritzker-díjas építészek sorában Szerbusz Ádám, Szilveszter Ádámmal elindultunk már nem tudom hanyadikról. Otto Freyről lesz szó, azért különleges, mert amikor ő megkapta ezt a Pritzker-díjat, már nem tudta átvenni, ha túl jól tudom, éppen a 90. születésnapja előtt néhány nappal elhunyt. Egy egészen különleges, azt mondta róla a Pritzker bizottság elnöke, hogy az ő építészete nem hierarchikus, hanem demokratikus.
Egyébként a család neve az Otto, a Frey Otto.
Igen, Otto.
Otto, egy berlini építész. Nagyon érdekes az élete, mert ő 43-ban került egyetemre, és aztán jött a háború, és ő pilóta volt.
Pilóta volt.
Ami nagyon érdekes, mert hát ennek a fiúnak technikai érzéke volt, de egészen tágas a technika, a technológia izgatta. Tehát az építészeknek ez eszköz tud lenni, de neki a meghatározó gondolati forrása volt. És aztán hadifogoly lett, Sárcs mellett, és aztán visszajött Berlinbe, és akkor végzett. És ő akkor már valamit nagyon tudott, amit senki nem tudott előtte, ez pedig a Castigliano tétel, hogy a világon létrejövő formák, azok úgy keletkeznek, hogy a természet okos, és a létrejöttére és a fenntartására és a legkisebb energiát fekteti be. Uh-huh. Ezért ezek a pozíciók és helyzetek, ezek formákat jelentenek, és a minimális anyag és energia felhasználásra alap.
Tehát ő már akkor,
igen,
amikor még nem beszéltünk zöld építészetről,
nem,
meg ilyesmiről,
nem, semmiről.
Ő már akkor ezt a krédót
vallotta. Ő a biológiában kereste ennek az eredetét, és talált is annyi formát, és tulajdonképpen ezt a mai napig művelik az intézetében, mint a tojáshé például. Egy gyönyörű forma, és alig van benne anyag.
Igen.
És szilárd, és törni kell, hogy szétzúzni.
És ezek a feszített tetőszerkezetek ezek szerint?
Na, ő tulajdonképpen a sátrakat kezdte figyelni.
Aha.
Mert a beduin sátor az egy okos dolog, mert nem csak az, hogy mobil is tudja vinni, hanem van egy textília, amit meg kell tudni feszíteni, és egy ducról kell lógatni. Uh-huh. Ő azt is tudta, amit minden statikus tud, hogy a legjobb volna, hogyha a szerkezetekben csak húzás volna.
Húzás?
Igen.
És nyomóerő nem?
Nem, a húzásnak az előnye, hogy nem akar kitérni az erő irányából.
Aha.
Tehát ha egy sétapálcát megnyomsz, meggörbül, és eltörik.
Igen.
Ha húzod, akkor ha lóg, akkor...
Nem görbül meg soha.
És nem derül, nem nevezod egy az erő irányát. Aha. Mindig a gravitáció
irányába
megy.
Hat az erő.
Uh-huh. Igen, na most hát ezt előállítani marha nehéz, és tulajdonképpen azt is lehet tudni, hogy a világon tervezetten megvalósított, megszületett formák mindenféle furcsa hatásoknak a világ mindenségbe kitéve, és rengeteg olyan van, ami a gravitáció mellett ugye, más irányú erőhatások. Ezek a vízszintes erők, például a szél, meg a földrengés. Na most ez az okosság, az őt, és az, hogy ő a sátrakat matatta, mert felületeket be kell rendezni anyagot a tapasztalat alapján, és ott minden szerkezeti pontban azonos feszültségállapot kell legyen, hogy stabil legyen.
Igen.
És ezek kötött formák, ezt meg kell találni. És ő akkor el is szegődött egy Péter Strohmayer nevű barátjához, akinek volt egy sátor építő cége, cirkussátrakat építettek, és akkor rájött, hogy a technika a textiliákkal, meg ilyenfajta anyagokkal szemben egyszerűen konfekcionálik, tehát meg kell találni azokat a formákat, amiket ha te valóna lógatod, akkor azok fölveszik azt a lábadot, tényleg ha nincs vízszintes erőhatás, akkor azok egyenletesen terheltek, és őrzik magukat. Na hát aztán ő ebből a tapasztalattal érdekes feladatokhoz jutott, és a legnagyobb kiugrás az volt, mikor a montreali világkiállításon a német pavilont, nyugat-német pavilont építette. Mert arra is rájött közben, az építés közben, ez még a München előtt volt, hogy akármilyen alaprajzra lehet egy optimális függesztett tetőt csinálni, ami függőtetés tud lenni, és az előbb elmondottak szerint, hogy stabilizálja magát, és senki nem vette észre, hogy a nagy Németország alaprajzára.
Tényleg? Jó fricska.
Igen. Igen. És utána jött az, hogy megalapította a könnyű felületszerkezetek intézetét Stuttgartban, és akkor ment át, és ott lett egyetemi tanár is.
Ebben teljesen úttörő ezek szerint, hogy ezeket a feszített szerkezeteket tökélyre tudja vinni, vagy vitte.
Igen, igen.
Ez egy nagyon komoly matematika.
Az érdekes, hogy hosszú időn keresztül ugye lógatott sátrakat épített, ez volt a Münchennek is a krédója. Ott tulajdonképpen egy szerencsés csapat állt össze. Günther Bénis és partner Stuttgartból, az egy nagyon jó iroda volt. Ők, akik úgy gondolták, hogy egy tájat kell építeni, a park egy nagy táj, és abban fognak állni ezek a szoliter épületek, és ahhoz párosult, hogy ő számított az Ottónak az okosságára, és hogy az a három nagy épület, ugye a stadion, a sportcsarnok és az uszoda, az ezekkel a formákkal tudott megépülni, aminek minden egyes részete ki volt találva, és ráadásul akkor még nagyon komolyra vették a dolgot, mert a németek komolyak, és mindenféle, olyan mérnöki próbatételeknek tették ki a modelleket, szélcsatornában, és hát mellé volt rendelve egy statikus tanszék az egyetemről, Fritz Leonhardt, és még az sem volt elég, hanem az Ove Orupot is hívták, aki egy brit iroda, aki mindenütt ott megjelennek a mérnökségről van szó.
Milyen anyag az, amelyik függeszthető, feszíthető, de nem egy egyszerű vászon, mert nyilván tartós dolgokat kell csinálni?
Hát itt nézd, ezek a tetők első szerepe az eső elleni védelem.
Igen. Meg és a napfény ellen.
Hát a stadionnál nincs is több tennivaló.
Igen.
Na most itt ami egy újdonság, hogy sokan csináltak már héjakat vasbetonból, és ezeknek, ha eltértek a lefedés anyagától, akkor is volt egy vasbeton talapzata, hogy így mondjam.
Igen.
Ezek merev szerkezetnek nevezték, és hogy csinált egy olyan peremet a stadionnál, hogy az is kábel, az is tud mozogni.
Jé.
Na most arra állította föl, ezeknek nagy része nem is a földről, hanem ebből a bonyolult hálózatból áll ki, és dúc, és feszíti meg azokat a feltöket, aminek egyébként az elemei azok plexiből vannak.
Plexi.
És úgy van megszerkeszve, hogy annak van egy olyan finom, bepattintható alakzata, ami a vizet is le tudja vezetni. Uh-huh. Na most nem akarok részletekbe menni, annyit mondanék, hogy én ott jártam, és akkor találkozhattam én, ezt majd elmesélem.
A következő alkalommal ezt hallgatjuk Szilveszter Ádámtól, köszönöm szépen.
Budapesti séta.
Baumhold Lipót volt az az építész, aki a világon a legtöbb zsinagógát tervezte. Akárhova megyünk Magyarországon, egy megyén belül biztos, hogy találunk egy olyan zsinagógát, vagy egy olyan épületet, amit ő, Baunhorn Ripoll tervezett. Még a Páva utca is az ő életművébe tartozik, amiről most Keletcsényi Kristóf építészet történésszel fog beszélgetni. Szervusz, Kristóf!
Szervusz, szervusz!
Istennek a hasznosítása az tökéletes, mert ugye ott van a holokauszt dokumentációs központ. Maga igen, az épületet nagyon szépen helyreállították, és mellé építették a kutatóközpontot, az udvar is gyönyörű, az emlékfallal együtt, úgyhogy ez egy kiváló műemléki mentés volt, ha jól tudom.
Igen, 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 és hát azt is hozzátenném rögtön, ha már ennyire jól itt leírtad, hogy mi történt itt röviden, ugye ez a 2000-es évek közepén, elején közepén zajlott le, ugye ez a nagy felújítás és az új funkciónak a megtalálása, tehát ugye ennek Mányi Istvánék voltak a tervezői, a tájépítészet kialakítás, meg a belső építészeti kialakítás elég neves magyar alkotókhoz köthető, tehát egy nagyon, nagyon jó együtt sikerült itt létrehozni a történeti zsinagóga épületből, illetve ugye a dokumentációs központnak, múzeumnak, emlékhelynek az együtteséből. Ugye kapásból azt mondanám, egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, ha a zsinagógára ránézünk, akkor hát itt mondanánk, hát ez biztos valamikor még a dualizmus időszakában épült, de nem. Ez 1923-24-ben épült föl a zsinagóga, tehát ez Baunhornnak egy nagyon késői zsinagógája, és hát róla ugye érdemes a nevét tényleg ismételgetnünk, mert köztájon kevésbé forog, de tényleg gyakorlatilag most nem akarok túlozni, de szerintem százas nagyságrendben készített hazai zsinagóga terveket és épített föl ilyen épületeket, tehát tényleg ő volt a műfaj gyakorlatilag a legnagyobb tótum faktuma a dualizmus időszakában, és ő bizony egyébként a pályáját Lechner Ödön mellett kezdte, és később interjúban is mondta, hogy hát ő ugyanatt a Lechnernél kezdett, aki hát a historizmusnak a lebontásában és a szecessziónak, századfordulónak ugye a nagy apologetikusa volt Lechner, de mondta, hogy hát én azért maradtam a történeti stílusoknál, igen, és hát ezen a 20-as évekbeli zsinagóga épületen is látszik, hogy tulajdonképpen Baumhorn úgy tervezte meg az egész zsinagógát, minthogyha még mindig az 1890-es vagy 1900-es évek elejét írnánk. Egy nagyon, ez nem kritika egyébként, egy nagyon érdekes az elhelyezés is, ugye általában a zsinagógai építészetben legalábbis Budapesten és ugye a nagyvárosokban megvan ez az utcáról való visszahúzottságnak a hagyománya, ugye ez még a Dohány utcánál is megfigyelhető, ami azért egy nagyon reprezentatív épület, és hát nem lehet mondani, hogy elbújna, de hogy mégis ugye a zsinagóga kvázi főhoblokzata ugye eredetileg visszalépett a Dohány utcától, és nagyon sok esetben ugye ez megvan, ez a alaprajzi felépítés, és itt is ugye ez egy saroktelek, és ugye erre a saroktelekre nagyon érdekes módon ugye ilyen 45 fokos tájolással lett elhelyezve maga a zsinagóga tér, ugye ez alapvetően a zsinagó építészetnek a sajátosságaival fakadóan, ugye ez a sokszögű alaprajz ebből fakadóan adta magát, és ugye ezt úgy helyez Baumhorn, hogy tulajdonképpen a zsinagóga bejárata is egy kertből nyílik, tehát tulajdonképpen a telek belsőből, nem az utcáról közvetlenül.
Igen, mind a két utcára tulajdonképpen igen, nagy-nagy homlokzat van a sarkon, és egy igen, kapuzaton bemegyünk a kertbe, és ott a főbejárat visszahúzva.
Van. És a Mányék ugye ezért voltak nagyon ügyesek és érzékenyek szerintem, mert ugye annyi szerencséjük volt a 1920-as évekbeli építetőhöz képest, hogy még a szomszéd telek is a rendelkezésükre állt. Tehát még egy telket hozzá tudtak csatolni ehhez, tehát egy nagyobb belső kert jött létre. Ugye lebontották azt a kis melléképületet, amit nem is tudom, hogy Baumhorn építette, vagy csak meghagyott és átalakított, és ugye föl tudott épülni úgy ez az egész új rész, hogy tulajdonképpen ezt az alapgondolatot nem csak megőrizte, de tovább vitte, még és az új funkciónak megfelelően ugye azért, hogy mondjam, az emlékezésnek a terei, az egész kialakítás, tehát ennek el kellett ott férni, és az eredeti kicsi, kisebb telekméretben ez nem lett volna lehetséges. Uh-huh. És ugye pont ők úgy meg tudták ezt oldani ezáltal, hogy gyakorlatilag úgy vették körbe a zsinagóga épületet ezzel a kortárs, ugye egy ilyen mészkőburkolatos szárny, megmozgatott tömegekkel, amiről azt hiszem nyilatkozták is, hogy ugye ez egy ilyen, kicsit ezt mint hogyha egy ilyen nagy szeizmikus erők, földrengés mozgatták volna meg ezeket a nagyon erős falakat, tehát hogy ezzel is utalva, ők azt nyilatkozik, ez is utalni kíván arra a szörnyű történelmi tragédiára, amiről ugye megemlékezik maga az épület, hogy milyen borza, tehát hogy ez az egész esemény milyen hogy mondjam, erők, ellenerőknek a következmény, és nagyon, 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 nagyon érzékenyen teszi aztán hozzá ehhez ugye azt a belső kertet, ami viszont egy intim belvilággá vált tulajdonképpen ezáltal az épület által. Tehát egy nagyon, 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 nagyon hatásos, ha szabad így mondanom, hatásos együttessé vált.
Hatásos, és én még annyit tennék hozzá, hogy a belső udvarra beír az ember, mindez, amiről most beszéltél, impozáns, gyönyörű szép árkádos rész alá helyezték el az emlékfalat, ahol ugye a elpusztított emberek családtagjai egy-egy névsorra szerepelnek, illetve a családtagoknak a kérésére helyezték el, a teljes falon ott van. Ez tényleg impozáns, és a templomépítésnek egyébként nagyon érdekes motivumait használták Mányék. Ugyan zárt intézet, de látogatható, én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy forduljon be, és a belső udvarról közelítse meg, és a kiállított teret is akkor a egykori zsinagóga belső terében megtalálja. Kilecsény Krisztófnak nagyon köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmünket.
Magas lesen.
Újabb műemléki felvonás következik, és újabb téma, ami kiverheti a biztosítékot, csak mi veri ki ebben az országban a biztosítékot, már sokszor teljesen el vagyok bizonytalanodva. De nem baj, Zsupán András, a Válasz Online újságírója, szerbusz, ismét egy botrányról írsz, a Kilián laktanyának a lehetséges szétveréséről, és egy újabb műemlék, nem is akármilyen szimbolikus épületnek a elherdálásáról van szó, amiben mindenki össze-vissza hazudozik a minisztériumban, ugye? Hogy ennek van egy olasz tulajdonos, induljunk ki ebből, hogy ezt mikor adták el, és miért, szerinted?
Ezt 2007-ben adták el.
Ez botrány.
Jó régen, és tulajdonképpen ez az olasz tulajdonos, aki akkor megvette, ez azóta se nyúlt az épülethez, semmilyen érdemi felújítást nem hajtott végre, sőt, igazából hasznosítani se tudja, tehát alig vannak bérlői. Az udvart használja parkolónak, meg ilyen raktárszerű hasznosítás van. Ebből az látszik, hogy ő úgy vette meg, hogy semmiféle értelmes koncepció nem volt mögötte. Hát, hogy miért adták el? Nyilván ugyanazért adták el, mint minden ilyen házat, hogy egyszerűen az állam szabadulni akart ezektől az épületektől, ami kétségtelenül felújítást igényelnek, kétségtelenül sokba kerülne az, hogy egy jó műszaki állapotba és egy jó hasznosításba eljuttassák őket. Ugye azt kell tudni a Kilián laktanyáról, hogy valójában 1957 vagy 8 óta nem működött már laktanyaként.
Igen.
Nagyon érdekes az, hogy a 56-os forradalom két ikonikus laktanyáját, a Kiliánt és a Radeckit, ugye BEM laktanyát, BEM téren, mind a kettőt a Kádár rendszer, amikor berendezkedett, akkor gyorsan megszüntette a laktanya funkciót.
Nem véletlen.
Nem véletlenül. És akkor utána ez tulajdonképpen ilyen szükséghasznosítás lett mind a két épületnek a sorsa, ilyen-olyan intézményeket költöztettek belőjük, raktárnak használták, valami szórakozóhely is volt a Kilián laktanyában. Tehát valójában évtizedek óta nincs kitalálva, hogy mi legyen a házzal.
Pedig ez tényleg szimbolikusan nagyon fontos épületünk, azon kívül, hogy egy fantasztikus épülettömbről van szó. Egyrészt, amikor ez megépült, itt még nem volt körút, ezt nagyon jól leírtad, hogy ez az épület határozta meg tulajdonképpen a körútrendszer alapvonalát, hiszen hozzá kellett igazítani. Másrészt ez egy óriási laktanya volt, egy nagyon jó és több udvaros épület együttes, másrészt meg az 56-os szerepe.
Így van, hát önmagában rendkívül izgalmas az, hogy ilyen léptékű katonai épület egyáltalán nem maradt fönt ebből a korszakból. Ugye ez reformkori az épület, 1845 igen. és 48 között épült. Ebből a korszakból egyáltalán nem maradt fönt Budapesten. Egyetlen egyet tudnék hozzá hasonlítani párhuzamként, ez ugye a Nándor vagy Ferdinánd laktanya a Budai várban. Uh-huh. Ez körülbelül egykorú, de azért jóval kisebb. Ugye ebben volt a hadtörténeti múzeum egészen addig, amíg a budai hegyekre nyíló panoráma meg nem tetszett Bogovinszky Kristóf.
A minisztériumban helyezte trónszékét, és kiűzte onnan a múzeumot. Ez is magáért beszél.
Ez tulajdonképpen ez egy hasonló, de kisebb épület, és azon kívül nincs ilyen, uh-huh. de még egyébként hát szerintem a monarchia egész területén is kiemelkedő ez a méret. A méretet jól érzékelteti egy adat, hogy a hosszabbik homlokzat, amelyik az Üllői útra néz. Ugye nem véletlenül az Üllői útra néz, mert ugye az Üllői út már létezett ellentétben a körúttal. Az Üllői út a régebbi, oda tájolta Hild József az épületet, ez 200 méter hosszú, több mint 200 méter hosszú. Elképesztő dolog, és valóban a nagykörút azért fut ott, ahol fut, mert ezt a hatalmas épületet föl sem merülhetett, hogy ezt lebontsák, igen. ugye? Tehát ennek a sarkához kellett igazítani. Itt volt egy utca, egy pici utca, egy Mülgassa nevű utca, ami az Üllői útra merőleges volt, ilyen hegyesszögbe találkozott a két utca, és ez máig ez a hegyesszög az egykori városszerkezetből, ez ott van, hiszen ez a bástyaszerűen kiképzett impozáns sarok, ez kijelöli. Azt fontos elmondani, szerintem, hogy erről az egész ügyről csak is azért tudunk mi itt most beszélni, és tud a nyilvánosság, mert ugye volt egy olyan ember, aki feláldozta az állását ezért, ez Bátonyi Péter művészettörténész, aki kormányfőtanácsosként dolgozott az EKM-ben, Lázár János tárcájánál, és próbálta ebbeli minőségében hivatali apparátuson belül védeni a műemlékeket egészen addig, amíg még ennek értelmét látta, és amikor nem látta többé értelmét, mert azt látta, hogy tulajdonképpen sorra söprik félre a szakmai szempontokat a műemlékvédelemben, akkor ő kiállt a nyilvánosság elé, és adott a partizánnak adott egy nagy interjút.
Ott robbant a botrány.
Ott robbant a botrány, és aztán nekem is ő volt az, aki részletesen ennek az ügynek a dokumentumait mind a rendelkezésemre bocsátotta, és hát őt ugye azonnal kirúgták, meg sem kellett jelennie az interjúnak, elég volt a tréler hozzá, és már másnap lapátra tették. Ő ebben az ügyben egyébként föl is jelentett Lánszky Regőt, a korábbi főnökét, az állami főépítészt hivatali visszaélés büntettének gyanúja.
Igen, hiszen az igazi botrány ott kezdődik, hogy önkényesen visszaminősíti a műemlékvédelem skáláján az épületet, miközben a még megmaradt műemlékes szakemberek ezt végig tiltakoznak ez ellen. Ő ezeken átlépve visszaminősíteti, bár tagadta a nyilvánosságban, de ott vannak a dokumentumokon bizonyítva.
És el is ismerte, tehát én ugye küldtem most kérdést ennek kapcsán, elismerte, mert ugye az én megkérdeztem, hogy, mert ugye azt látjuk, hogy van egy ilyen aktaborító, ami egy döntés előkészítő anyag volt a miniszter számára, hogy mi legyen a következő kormány, miniszteri rendeletben, és akkor erre ő kézzel ráírta, hogy a Kilián laktanya is kerüljön bele, kiemeltből nyilacska műemlékké, tehát minősítsék egy lépéssel vissza, SOS3 felkiáltójel, nagyon sürgős volt a dolog, ez volt 2024 februárjában, és még a névbélyegzőjével is ellátta. Aha. Tehát nagyon nincs mit tagadni rajta, és akkor van még egy dokumentum, ez legalább annyira fontos, mint ez az aktaburító, ez pedig bent egy ilyen indokló anyag a miniszter számára, ugyanis azzal védekezik a tárca, hogy azért volt szükség erre az átminősítésre, hogy pontosan tisztázzák, hogy mi is képvisel értéket a műemlékből. Mert hogy ez eddig nem volt megmondva. Hát igen. Ezt persze nem kellett volna visszaminősíteni, ugye erre más eszközök is vannak. Nem függ össze a két dolog. De a szakemberek azzal próbálták menteni a helyzetet, hogy itt részletesen leírták, hogy mi képvisel értéket az épületből, és beleírták azokat az elemeket is sorra, amiket mind le szeretne bontani a tulajdonos, és a tulajdonos, ez fontos hozzátennünk, a tulajdonos által megbízott tervező, akit Lánszky Csengének hívtak, a névazonosság nem a véletlen műve, ő Lánszky Regő főépítész húga.
De a botrányt észleve gyorsan őt kihúzták a
sorból. Hát
igen,
sorból. Most ezt mondják, hogy ő
most
már nem
mondják,
tervező.
Hogy már nincs ott, miközben te a cikkethez két Lánszky Csenge által prezentált tervet ismertettél, ahol az épületbe belehasítanak, bontanak, stb.
Így van. Tehát ott lehet, hogy most nem tervező, de amikor ez az ügy zajlott, akkor tervező volt, ez nem kérdés. Ugye az összes dokumentumon ott van az ő neve, mint tervezői aláírás, ezek nekem is megvannak egyébként. És akkor ebben a felsorolásban, valamiben a műemlékes szakemberek beleírták a hátsó szárnyakat, az udvari homlokzatokat, az épület eredeti közlekedőit, minden olyasmit, amit ki akarnak belőle bontani, ezeket Lánszky Regő tollal kihúzogatta. Ezeket az elemeket. És akkor én megkérdeztem, hogy hát ez így mégis hogy, és meglepő módon válaszoltak is, és azt válaszolták, hogy ez egy teljesen normális minisztériumi döntéshozatali folyamat volt, ő, mint a szakmai munka felettese, neki erre joga volt, hogy felülbírálja ugye a kollégáinak a döntését. Egyébként valóban joga volt, nyilván, hivatali hierarchia tekintetében, ami felveti a bűncselekmény gyanúját, a hivatali visszaélés gyanúját, az az, hogy mindezt a saját húga tervének az érvényesítésért tette meg.
Igen. Ez az összeférhetetlen, szerintem vétethetetlen egy normális országban. Kérdés, hogy normális országban élünk-e egyáltalán. Miközben ennek az épületnek a hasznosításához elég jó lenne, te magad is írod a cikkben, hogy valahogy megnyitni, átjárhatóvá tenni ezeket az udvarrendszereket, hát ezek gyönyörűek tulajdonképpen kihasználni, csak éppen nem ebbe az irányba megy, hanem belülre egy lakóépületet, egy jó eladható luxuslakást, vagy házat terveztek, ha jól tudom.
Tulajdonképpen az látszik, hogy ezt az épületet a tulajdonos és a tervező kizárólag akadálynak tekinti. Tehát sejti, hogy földig nem rombolhatja.
Tehát a homlokzat részeiből valamit megmentene.
Utcai fronti részeinek egy részét meg akarná menteni, vagy nem, hát nem akarná, de ezt érzi, hogy muszáj lesz neki, de egyrészt mindent lebontana, ami mögötte van, másrészt pedig azt is darabolná. Tehát az utcai homlokzatot is lehetőleg több darabra vagdosná.
Átvágná,
illetve jelentős részt, tehát az első terv, ami 2023 elején készült, az még 75%-os bontást irányoz elő. Tehát gyakorlatilag az épület háromnegyedét, és ez az Üllői úti homlokzatnak is az egyharmadát teljes mértékben lebontaná, és a Lilium utcai hátsó homlokzatot 100%-ig. Ez tulajdonképpen, hát azért is bizarr, mert ugye egy szimmetrikus épületnek, hogyha lebontod az egyharmadát, akkor végképp értelmezhetetlenné válik.
Most emlékeztetem a hallgatót korábbi beszélgetésünkre, hogy az Agrárminisztériumot hogy szedték szét, és tulajdonképpen semmisítették meg az a homlokzat megőrzésével, ez a szó ide nem illik ugyan, de gyakorlatilag a hátsó részét eltörölték a földről.
Én nagyon nem szeretem azt, ami az Agrárminisztériummal történt, és azt gondolom, hogy kiemelt műemlékkel, vagy bármilyen műemlékkel nem volna szabad ilyesminek történnie, és ugye ott is ezt a technikát, ezt a jogtechnikát használták, tulajdonképpen ott fejlesztették ki, mert ez nem egy bevett és normális dolog, hogy kiemelt műemléket csak úgy visszaminősítsenek. Ezt az Agrárminisztérium esetében a Stendl Imre program kérésére, amelyik ezt a projektet csinálja, ott találták, hogyha visszaminősítjük, akkor
lehet bontani.
Akkor tulajdonképpen lehet bontani a nagy részét. De a legalább azt el kell, hogy mondjuk, hogy az Agrárminisztérium esetében az épületet kívülről minden oldalról 100%-osan visszaépítik, és a homlokzatai teljes mértékben hitelesek lesznek, hitelesebbek, mint a beavatkozás előtt, ugyanis a Kossuth téren néző oldalon is visszaállítják azokat a régóta hiányzó díszeket, amiket még az 1910-es években szedtek le róla. A hátsó, teljesen lebontott részeken pedig lebontják a 20-as nem kerül vissza a 20-asokban ráépített emelet, hanem tulajdonképpen a Bukovics-Gyula-féle építéskori állapotot állítják helyre. Tehát a műemlék anyagában jelentős részben megsemmisül, de az eredeti tervezői koncepció az utcáról nézve legalábbis jobban fog érvényesülni a korábbiaknál.
Akkor ez csak félig replika.
Így van, tehát ez félig replika. Nem jó, de azt mondom, hogy egyébként látok műemléki nyereséget is a beavatkozásban. Ezzel szemben a Kilián Laptani esetében semmi ilyesmiről nincs szó. Egy hiteles épületet, amelyik anyagában ma gyakorlatilag 100%-ig eredeti, épületszerkezeteiben, elrendezésében, koncepcióját tekintve teljes mértékben Hild Józsefnek az eredeti építéskori koncepcióját tükrözi.
Statikailag kiváló állapotban van. Semmi nem indokolja a bontást.
Úgy akarnak nagyrészt lebontani és földarabolni, hogy utána nem építenek vissza semmit abból, amit lebontottak, hanem minden lebontott rész helyére tulajdonképpen új kortárs épületek kerülnek. Tehát azt lehet mondani, hogy a műemléknek a lebontott részei megsemmisülnek véglegesen és örökre. Ez egy nagy különbség.
Nagyon. András, azért én még mindig visszamegyek a gyökerekhez. Eladnak egy épületet egy magánbefektetőnek, innentől kezdve kész. Hát miért álljon ott neki. Hát oda szeretne luxus lakásokat építeni, bérbeadható kereskedelmi egységeket, de neki ez az érdek, hát neki eladták. Bocsánatot kérek. Csak attól félek, hogy a parlamentet is előbb-utóbb el akarják adni, mert ennyi erővel az is megy, visszaminősítem.
Hát nézd, ez csak akkor van így, hogyha az állam a saját feladatát teljes mértékben félreérti, és azt igen. gondolja, hogy hogy az állam apparátus feladata a magánérdeknek a 100%-os kiszolgálása, vagy pedig az olyan típusú állami érdekeknek. Itt ugye ezt tegyük hozzá, hogy szerintem egy óriási baj van az agrárminisztériumi projekttel. Még nekem nem is az a bajom vele valójában igazán, ami történik, mert ott látok veszteséget is és nyereséget is, hanem azt, hogy az állam a saját beruházás esetében mennyire rossz példát mutatott. Uh-huh. Tehát, hogy az állam maga mutatott példát arra, hogy egy kiemelt műemléket akár 50%-ban vagy 40%-ban le lehet bontani.
Egy tolvonással.
Hogy meg lehet kerülni, hogy vissza lehet minősíteni a jövedelmet. Ezután ugyanis a befektetők, a magántulajdonosok mind-mind vérszemet kapnak, és azt mondják, hát hogyha ezt az állam a saját igen. épülete esetében így járt el, akkor én is követelem, hogy így járhasson el. Pedig a helyzet az, hogy a Kilián laktanya 1951 óta volt kiemelt műemlék.
Tényleg?
Igen, tehát ez nem egy
újkori dolog.
Amikor 2007-ben az olasz tulajdonos megvette, akkor is kiemelt műemlék volt. Tehát ő pontosan tudta, hogy mit vesz, ő nem hivatkozhat arra, hogy ez menet közben állt elő, ez a probléma. Az, hogy a világ nagyvárosaiban az ingatlanfejlesztők mindenhol próbálják ilyen irányokba, tulajdonképpen műemlékbontás irányába nyomni a folyamatokat, ez egy természetes jelenség. Az nem természetes, hogy az állam ennek nem gátat vett, hogy a szakemberek nem azt mondják, hogy a kedves tulajdonos, ezt itt nem lehet megcsinálni, jöjjön vissza egy olyan tervvel, amit tudunk engedélyezni, gondolkodjanak még ezen. Egy pici engedményt majd mi is teszünk itt-ott-amott, kevésbé látható pontokon, olyan helyeken, ahol a hasznosítás segíti mondjuk egy kisebb belebontás, de nyilván nem 75%-ban, hanem majd beszéljük meg, hogy mi az, amit elvisel az épület.
Ehhez tulajdonképpen csak annyi kellene, hogy egy kormány, nem az, amelyik most kormányozza Magyarországot, azt a fogalmat, hogy közjó, azt alapvető feladatának tekintse, hogy azt kell szolgálnia. Az nem az van, hogy jogom van visszaminősítetni, ezért megteszem, mert egyéb üzleti érdekek ezt nagyon jól megkívánja, hanem van egy zsinórmérték, ami alá nem mehetek. Erkölcsileg, etikailag nem engedhetem meg, mert ez a dolgom, kormányként a közjót szolgálni, itt pedig kiárosítják Magyarországot tulajdonképpen a szemünk előtt, és ezt te mit satszolsz, mi lesz ebből?
Azt gondolom, hogy ha ezzel Bátonyi Péter nem jött volna ki, nem áldozza fel az állását ezért, úgyhogy egyébként ezt mondjuk el, hogy neki nem volt semmiféle dobbantási, továbbugrási lehetőség, ő jelen pillanatban munkanélküli. Tehát
csak elege volt ebben.
Csak elege volt, tehát ő tényleg feláldozta az egzisztenciát, és azt is tegyük hozzá, hogy ő műemlékvédő szakember, ez egy olyan munka, speciális munka, amit kizárólag az állam keretei között tudsz végezni. Igen. Tehát, hogyha egyszer innen kiesel, akkor amíg jelenlegi kormány van, addig ő a saját szakmájában elhelyezkedni nem tud. Ez egy óriási dolog, tehát ő tényleg feláldozta az egzisztenciáját azért, hogy mi erről itt most beszélgethessünk, és ez a történet kijöjjön a napfényre. Tehát erről semmit nem tudtunk volna. Ugye tervtanácson járt ez a terv kétszer, és a tervtanács nem kaszálta el, de nem is engedélyezte nyilván azért, mert tudták, hogy ez borzalmas, de nem volt bátorságuk elkaszálni, ezért húzták az időt. Én azt gondolom, hogy ez egyébként a visszaminősítés után simán átment volna egy harmadik tervtanácsi fordulón, és kiadták volna az építési engedélyt rá, és onnantól fogva semmit nem lehet csinálni, mint tudjuk. Még az én nekem még egy olyan gyanúm is van, de ez egy teljesen privát gyanú, hogy ezt nem a mostani olasz tulajdonos akarja valójában megcsinálni ezt a projektet, hanem emögött már van valaki, aki még nem jött elő. Ezt azért gondolom, mert 2020-ban már egyszer előálltak azzal, hogy le kellene venni a védettséget az épületről, ezzel indult. De most egészen bizarr módon ezt a beadványt, ilyen beadványjal persze lehet fordulni, bárki mondhatja azt, hogy én levenném a védettséget a parlamentről, vissza kell utasítani, ez akkor meg is történt egyébként, tehát a szakemberek ezt csípőből visszautasították nyilván, de ezt a beadványt nem a tulajdonos adta be, hanem egy ingatlan forgalmazó cég.
Jé.
Akinek papíron semmi köze az épülethez.
Gyanúd eléggé erős.
Igen. Tehát én ebből azt gondolom, hogy valójában az olasz tulajdonos meg akar válni ettől az épülettől, és emögött az egész tervezési folyamat mögött már ott van egy olyan potenciális tulajdonos, akit még nem látunk. Tehát ez végigment volna az én sejtésem szerint. Most azonban, hogy ezt már mindenki látta, hogy mindannyian tudjuk, hogy Lánszky Csenge volt a tervező egészen mostanáig. Ez egy kicsit talán, hogy mondjam, hogy most, hogy feljelentés történt az ügyben, és Lánszky Regőnek nincsenek illúzió, a feljelentést vissza fogják utasítani, az ügyesség majd ki fogja mondani, hogy nem történt semmi. De ezek után ugyanazt a tervet engedélyezni, az szerintem egy picit meredek. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha ezt a választásokig elfektetnék, ezt az ügyet, és akkor ilyen értelemben tulajdonképpen ezt is 2026 döntené el, de lehet, hogy idealista vagyok, és majd az utolsó percben átnyomják. Nem fogjuk tudni, ezt hozzáteszem. Én most megkérdeztem a tárcát, hogy van-e már kiadott építési engedély. Ez ugye december 16-án írtam a cikket, és akkor azt írták, hogy nincs, de nem fogjuk tudni, ha lesz, mert ugye az ETDR nyilvánosságát is megszüntették.
Megszüntették közben.
Igen. Úgyhogy nem fogjuk tudni egy darabig.
Maradj idealista, jó. Zsupán András, a Válasz Online újságírója. Nagyon köszönöm, hogy ismét beavattál ezekbe a dolgokba. Azért tartsd rajta a szemed, jó?
Úgy lesz. Perspektíva.
Torma Tamás áthelyezte az egy helyet, ahonnan tudósítani szokott Franciaországba, és most onnan jelentkezik. Szervusz Tamás!
Szia Péter, üdvözlem a hallgatókat.
És most arról fogsz, arról fogsz mesélni, amit ha valaki Rómában már járt, és látta az akvaduktot, azt a egészen elképesztő római kori magas vízvezetékrendszert, akkor annak kicsinyített mását te most már megnézted, ugye a Gárd folyó hídját, ami igen, egy ilyen, ugyanilyen római kori, tehát a rómaival valószínűleg egyidős vízcsatorna rendszernek a része volt.
Igen, igen, ez egy óriási, úgy hívják ezeket, hogy akvadukt.
Igen.
Tehát valójában egy völgyhíd, ahol nem közlekedés folyt, hanem a víz. Tehát a hegyekből levezették a vizet, itt egészen pontosan a mai Nimbe ér el ez a vezeték, a tőle északra levő hegyekből, és a Gárd folyónak a völgyén kellett átívelni. Ezt kellett megoldani ebből az akvaduktal.
Ez háromszintes?
Háromszintes, gyönyörű látvány, tehát egyrészt a környezet, tehát ez csak a környezetével érvényes, tehát javaslom, a Klubrádióban nincs kép, de hát ezt mindenképpen érdemes megnézni, és hosszasan.
De a Facebook oldalunkon van kép róla.
Nagyszerű. Háromszintes, és mindegyik szint egy kicsivel, tehát kisebbek a boltívei, és fölül vannak a legkisebb boltívek, és természetesen alul több tonnás kőelemekből van, fölül pedig már csak törmelékből rakták össze, tehát hogy minél könnyebb legyen. A víz pedig a leges legtetején ezt egy fedett csatornában folyt, és természetesen lejtenie kellett, hogy ez megtörténjen, de hát mivel a hegyekből jött lefelé, ezért bele is tettek egy, most elfelejtettem, de végülis mindegy, egy ilyen bonyolult adat, hogy mekkora lejtése is van ennek.
Utána olvastam, 1 kilométeren 37 centi a lejtés.
Ez az tökéletes, igen. 37 centiméter per kilométer, igen.
Igen,
de
igen.
Nem állította meg a rómaiakat az, hogy mondjuk egy hegyen kell átmenni, tehát ahol végződik az egyik oldalon, ott fúrtak egy lukat a hegybe.
Aha.
Tehát azon is keresztül vezet a vezeték. Tehát elképesztő, és még valami, hogy nem merőlegesen a folyóra építették, hanem kicsit ferdeszökben azért, hogy az árvizek ne frontálisan menjenek neki.
Hú, nagyon leleményesen tudtak építeni már akkor is. Tehát a igen, víz a legfelső szinten folyik.
A víz a legfelső szinten.
Zárt csatornában igen, folyik?
Az egy fedett csatorna volt, ami lehetett. Itt azt hiszem kőcsatorna, de lehetett fából, vagy agyagból, vagy ólomból is, mert van egy pár még egyébként, ennyire épp nincs, tehát világörökség része, Franciaországnak az öt leglátogatottabb látványosságának az egyike, de van még, Spanyolországban van kettő, Tarragonában, van még Észak-Franciaországban egy, és Mainzban, Németországban is furcsa módon, de ami még érdekes, hogy Afrikában is megmaradt. Ezt, nem tudom én, kettő vagy három is.
Ezt a Pont du Gard-ot most be lehet járni, tehát föl lehet menni
Pont
a híd?
Pont du Gard-ot annyira be lehet járni, ez gondolom egy francia sajátosság, hogy ingyen.
Oh.
Tehát egy nagy látogatóközpont van, a parkolásért kell csak fizetni, előtte, valamint jóval korábban egy kiépített parkolóba le kell állni, minden nagy turista központ van, azon átgyalogol az ember, és itt kitárul. Tulajdonképpen ez a táj, ami tágabb, mint maga a Pont du Gard, tehát az akvadukt, mert fantasztikus, ahogy a folyó alatta folyik, le lehet venni a folyópartra, ilyen kőlapos vidék, tehát az maga is fantasztikusan néz ki, és hát mi délután voltunk ott, úgyhogy volt módunkban a naplementét is látni, hogy átsüt az íveken a nap.
Nagyon szép impozáns látvány, és azt is olvastam, hogy ezeket a nagyon nagy köveket, több tonnás kövekből készült, nem raktak közé kötőanyagot, hanem fénypántokkal fogták össze.
Igen, és a súlya is tartotta, meg nagyon közelről látni igazából, hogy vannak benne ilyen statikai, hosszabb kőlapok beletéve, tehát úgy néz ki, hogy kiáll belőle, mint egy lépcsőfok, de valójában az bizonyos szintenként, de még jobban megerősítette a lapokat. És ezt tudni kell, hogy ez a időszámításunk előtt egy olyan kb. 100 évvel történt, tehát itt az építetőt az a Augustus császárnak a veje volt, egy nagy építető volt, a bizonyos Marcus Agrippa,
igen.
Aki hát például a római Pantheon is neki köszönhetjük, vagy hát az ő megbízásából épült, és persze a római vízvezetékeket is ő építette. Építeni. Az ő neve is meg van említve a mellépített híd kapcsán a harmadik Napóleon is, akinek nagy kedvence volt, és nagyon forszírozt ennek a kiemelését hát nyilván akkori romosságból, de hát annak a rengeteg rabszolgának persze nem tudjuk a nevét, mint hogy az ilyen kolenni szokokat, akit meghalt. Mert ha igazán látod, hogy egy milyen 50 méter magas építmény egy köves folyó fölött, hát akkor ez valószínűleg ennek több mártírja volt ennek az építkezésnek.
Hát, mint hogy abban a korban ez sajnos így működött, viszont igen. Úgy megépítették, hogy a mai napig is gyönyörű állapotban van, igen. És hát nagyon
hát
szép látva.
Hát ez több mint 2000 év.
Igen. Ennyit utaztál, kedves Torma. Tamás, nagyon szépen köszönjük, majd pattanj haza is egy újabb egy helyjel.
Örvendeztes
minket. Szerbusz, minden jó utat.
Köszönöm, minden jót mindenkinek.
Taximanci.
Igazi városi urbanisztikai történet sztori következik, de még mielőtt belevágunk, egy idézet következik. Majdnem mindig a gyalogjáró közönség akarja elgázolni a villamos és az autót. Valamint kifogyhatatlan taktikai trükkökkel rohamozzák a forgalmat és kényszerítik gázolásra a kétségbe esetten védekező sofőröket és vezetőket. Pesti hírlap 1927, és aki e köré szervezte fantasztikusan izgalmas írását, Juhász Aliz, a Világ Budapest újságírója, köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntök.
Arról lesz szó, hogy felfedezte, hogy a zebrát, mint gyalogátkelőt, mikor, hol találták föl, és hogyan kezdték el alkalmazni, és ami a meglepő nekem, hogy ez nagyon késői dolog.
Igen, végül is késő is, és nagyon ősi is, mert hogy elvileg már Pompeiben is voltak, akkor... úgymond zebrák, de azok
komolyan?
Azért nem. Igen, igen, ezek ilyen kis tömbök voltak, amik szigetek voltak, és ezeken lehetett ugrálni, nem is a közlekedés biztonság miatt, hanem azért, hogy a víz és szennyvíz elvezetőként szolgáló utat így elkerüljék, vagy ne lépjenek bele
tulajdonképpen. Ilyen kis köveken lépdelve mentek keresztbe az
igen,
úton.
Igen, állítólag,
ez...
igen.
Na, hát ez akkor a zebra őse, de úgy a közlekedés szervezés szempontjából. A zebra, amit aztán nem tudom, hogy kinevezett el annak egyébként találó.
Erről is szól a cikk, ez egy közlekedésügyi miniszter, brit.
Aha.
És azért is, mert amikor meglátta, akkor azt mondta, hogy jé, ez olyan, mint egy zebra. Ez volt ugye az 1950-es években Londonban, és nálunk meg a 60-as évek elején lett ez a klasszikus zebra.
Addig mindenféle más színekkel operáltak, vagy más jelzések voltak?
Igen, igen, a 20-as években volt, történetesen, mikor is, 1928-ban.
Igen,
talán.
27-es volt az a cikk, amiből igen. Idézett, és amit én felolvastam az előbb, az borzasztó. De azért ez mutatja a viszonyokat, hogy a motorizáció viszonylag ugye, fejlett volt, száguldó autókról beszélnek. A 20-as években legalább 30-al mentek, még a lovak is gyorsabban húzták a szekereket szerintem.
Igen, az volt ugye ebben, hogy valószínűleg azért ez egy nagyon új dolog volt a gyalogosoknak ez a motorizált közlekedés, és hogy pont szól is a cikk erről, hogy nagyon sokan meg megálltak az út közepén, és újságot olvastak.
Megszokták.
És megszokták abszolút, hogy ugye nem kellett addig erre annyira figyelniük, és aztán emiatt amúgy 28 januárjában 70-en haltak meg Budapesten.
Egy hónap alatt,
és évvégén meg a 997 balesetből 368-at lehetett ilyen gyalogos figyelmetlenségre visszavezetni.
Úgyhogy,
de egyébként még ma is nagyon sokan meghalnak a zebrán, sajnos. Azt írják, hogy a statisztikák, hogy 800 embert ütnek el évente a gyalog átkelő helyeken.
Még hol, Magyarországon?
Is. Igen, Magyarországon.
Ez komoly?
Igen.
Tehát kijelölt gyalog átkelő helyen ilyen sok baleset történik. Ez tényleg elképesztő. Ha nincs lámpa, akkor nem elég a jelzés, pedig elég egyértelmű.
Igen. De visszatérve a kérdésedre, a 20-as években nem zebra-zebra volt, tehát nem ez a klasszikus csíkos zebra, hanem felfestettek két ilyen mézből fehér csíkot párhuzamosan egymás mellé, és akkor ott tudtak átmenni az ember, és hogyha ott akkor meg kellett állni az autóknak.
Tehát akkor tulajdonképpen két szegély volt,
két
ami
szegély,
merőleges volt az útra, és
igen.
Kettő között kellett a gyalogosnak. És akkor már volt szabály arra, hogy az autósnak ott meg kell állni?
Ez egy jó kérdés, szerintem igen, ott meg kellett, de hogy a keresztbe magát ezt a zebrát, ezt a 76-ban tették csak be, hogy akkor tényleg meg kell állni, és akkor fektették le ezt. De ez a kijelölt helyen is elvileg ott meg kellett állni, de valószínűleg volt talán lámpa is, ebben nem vagyok biztos, hogy ott. Hogy
az azt sikerült nyomon követni, hogy mikor billen át a szemlélet az autósok javára, és a motorizáció leuralja az utcai közlekedést.
Hát nyilván a városok azok egyáltalán, tehát hogy sokkal kisebbek voltak az utcák, ugye ezek a középkori városokban is, hogyha most is elmegyünk akár Csehországban, most voltunk például Český Krumlovba, és ott is hát nincs zebra, mert felesleges, hogy ezek a gírbegúrba kis utcák jellemezték így a város képet, és hát ez így volt így Budapesten is sokáig, illetve sok más európai városban is, és tulajdonképpen volt egy francia város politikus a 19. században, aki kitalálta ezeket a sugárutakat, ami nagyon sok szempontból egyébként fontos volt. Átszellőzést biztosított például, közművek képítését tette lehet, tővé tűzgátként szolgált, tehát nagyon sok zavargást is, akár hogy mondjuk a francia forradalomra gondolunk, meg akadályozott, vagy ez az átláthatóság.
És akkor épülnek széles utak.
Ugye ez elterjed aztán Berlinben, Bécsben, Budapesten is nem sokkal később, és akkor kezd problémát okozni ez, hogy jó, de hát akkor hogyan menjünk el egyik pontból, hogyan érjünk át az út másik.
Most végén. Egyébként reneszánszát éri a történet, egyébként szerintem nagyon helyesen, mert a 60-as években kiépített aluljárókat, hogy a gyalogosokat a föld alá kényszerítették, szépen sorra szüntetik meg, és a felszíni átkelés ismét divat. De kiderült, hogy dacára annak, hogy hatalmas az autóforgalom, meg a villamos, meg egyebek, annak ellenére sokkal racionálisabb, ha a felszínen zajlik az egész, mint sem, hogy lekényszerítsük a föld alá. Úgyhogy...
Igen, és én örültem is, a nyugatinál nemrég lett egy zebra, vagy több is talán.
Most már több is lett a nyugatinál is, igen. És az eredet, illetve van egy olyan komplex terv, hogy teljesen megszüntetik a felüljárót is, meg talán még az aluljárót csak azért nem, mert a metró lejáró ott van, de felszínen lehet majd közlekedni. Uh-huh. És Budapesten akkor mikor kezdődik a zebrázás igazából? Annyira későn csak, hogy a 70-es években foglalják a kreszbe ezek
hát
szerint.
Hát igen, ez a 70-es években, de ugye ez a két csíkos párhuzamos zebra, ez 1928-ban, november 14-én Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésénél születik meg. Viszont nem ez az első zebra Magyarországon, mert Kecskeméten volt az első, az pedig júliusban. Tehát ez ugye november, Budapesten.
Kecskeméten volt az első ilyen.
Igen, de most az első, és újra kellett mindig festeni.
Ezóta nagyot változott a világ. De most az a trend, hogy visszaveszik a gyalogosok az utcákat a nagyvárosokban, és szegény autósok szenvedhetnek, mert se parkoló, se szabad közlekedési felület szinte már nem marad. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kutató munkához, Juhász Aliznak, a Villa Budapest újságírójának.
Köszönöm én is, nagyon.
Utcafront. Nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek-e a Folytas a Cowboy című filmből arra a híres mondatra, ami így hangzik, hogy arany a medvecsapáson. Hát most nem arany lesz a medvecsapáson, hanem a medve utcába megyünk el, mégpedig Kozár Alexandra segítségével. Szia! De medve nem csak az utca nevében van, hanem van ott egy igazi medve, és arany helyett bronz, ugye?
Igen. Mi két is? Medve van.
Kettő?
Hoppá. Igen.
Na.
És ezeket a medvéket Szenteste rakta ki a művész, akiről most fontos újra megemlítenünk, hogy ukrán, majd mindjárt mondom, hogy miért. Két medve van.
Igen, Kolotko Mihály az akcióművész, aki miniszobraival népesíti be Budapestet, róla van szó.
Igen, gerilla szobrát, mindig nagyon miniszobrokat csinál, és az a lényege, hogy sose szól előre, hanem fogja, és az éj leple alatt, vagy a legelképesztőbb pillanatokban
valahol
kirakja, hát természetesen rögzíti a szobrát, és akkor hát tulajdonképpen már turista csoportok meg járókelő csoportok mennek felfedezni, hogy na hol van.
No.
Na és ez most Szenteste történt, és azért van két medve, mert két különböző meséből, az egyik az orosz, a mása és a medve. Ez a medve van alul.
Aha, az orosz.
Ki van feküdve, tehát hogy...
Hátán fekszik.
Igen, és fölötte van a Paddington angol maci.
Rajta
sokkal
ül.
Sokkal kisebben.
Uh-huh. Rajta
igen.
Ül.
Na most ugye ez nagyon szimbolikus. Tudnélik az alsó, az az orosz medve,
uh-huh.
És fölül pedig igaz, hogy ez egy angol maci, a Paddington, de az az érdekessége, hogy Zelenszky még színész korában a szinkron hangja volt ennek a figurának. És hát ugye ő ül rajta a
orosz
medvén, kvázi, mint egy legyőzve, ott trónol rajta. Úgyhogy ez szimbolikus alkotás, és még az is nagyon fontos ide, hogy ez a Paddington történet, ennek az a háttere, hogy a holokauszt elől menekülő gyerekekről mintázta a művész, mármint az író, ezt a kis macit, azért is állomáson volt először, és hát van egy kis táskája, és volt a nyakában egy logó valami, egy papírka, amire az volt ráírva, hogy vigyázzatok rám.
Igen.
Tehát ez a háttértörténet, tehát nagyon sok rétű a szimbolikája. Mert úgy is vehetjük, hogy az angol maci legyőzi az orosz macit, úgy is vehetjük, hogy Ukrajna Oroszországot, és még ott van mögötte ez a holokausztos háttértörténet, mert a Paddington macinak egy zsidó ember volt a legjobb barátja. Mindenféle kalandjai voltak, ugye, még Perut is megjárta, mindent, és ő volt a legjobb barátja.
Ilyen értelemben még a berlini medve is lehet alul, hogyha így a holokausztra utaló szimbolikáját nézem a dolognak.
Hát, igen. Úgy, tehát nagyon sokrétű.
Medve utca, menjünk, nézzük meg, keressék meg Kolotko Mihály legújabb miniszobrát. Hát nagyon vidám. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának. Szerbusz, minden jót.
Szerbusz, viszont hallásra.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.